Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádiumban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt rádiunk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiunk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az Egri érseki palota díszudvarán. Az Opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva Munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, egy év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett táras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hát a mai adásban egy olyan érdekes, emblematikus, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokak számára ismert emberhez érkezünk, Bakócz Tamáshoz, aki több vonalon is ismert lehet. Az egyik az, hogy őról tudjuk azt, hogy majdnem pápa lett belőle, esztergomi érsek volt. Szerintem esztergomi érsekként talán jobban ismertük, mint egri püspökként, és engedj meg, Péter atya, nekem egy személyes történetet. Én nagy történelmi, romantikus regény olvasó vagyok, és van egy nagyon kedves írónő, Karádi Anna. Ő írt egy olyan regényt, hogy A kegyúr, és ezt tavaly olvastam. Ez a kegyúr, ez hát nyilván egy teljesen más és misztikus, romantikus köntösben, de Bakócz Tamás történetéről beszél, egy kicsit ugye ilyen romantikus vonalra állítva, de nagyon jó korképet ad egyébként. Úgyhogy, hát igen, szóval ő egy nagyon érdekes ember volt, mondjuk azóta már talán beszélhetünk arról, hogy nem ő az egyetlen, aki majdnem magyarként pápa lett, mert hiszen ugye Erdő Péter bíborosunk is a legutóbbi pápa választásnál esélyes volt. Na de hát Bakócz Tamás, aki esztergomi érsek, hogy került ő az egri püspöki székbe?
De először nézzük meg magát, a családot, mert hogy Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott. Tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és öt fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester. És amikor 1459-ben a család nemesi rangot és nemesi címert kap Mátyás királytól, akkor ez megörökítésre is kerül a címer ábrában, ugyanis a címerben egy kocsikerék található, amelyen egy ágaskodó szarvas helyezkedik el, a homlokán egy keresztel. Na most, de hogyan jutunk el ide, hogy 1459-ben ugye a család az kapjon egy ilyen nemességet? Ő maga Szatmárnémetiben kezdi a tanulmányait a Domonkos atyáknál, és utána, hogy mikor lép be a papi rendbe, azt nem tudjuk pontosan, viszont 1459-ben, tehát amikor történik ez a adományozás, címer adományozás, akkor ő már a titeri prépostságnak a tulajdonosa volt. Tehát biztos, hogy valamiképpen ekkor már klerikusi állapotban volt, nyilván még nem volt pappá szentelvem, hiszen még fiatal volt, 17 éves, és ez a titeli prépostság, ami egyébként nagyon jól jövedelmezett, ez egészen 97-ig, tehát 40 éven keresztül gyakorlatilag szolgál, megtartja a birtokában. És utána folytatja tovább a tanulmányait, méghozzá külföldön, itt a közeli Krakkóban végzi el a filozófiai kurzust, utána pedig Itáliába megy, ahol Ferrarában és Páduában, tehát a kor legjelesebb egyetemein folytatja, és teológiai doktori címmel valamikor 1470 környékén érkezik haza.
A Ferrara és Pádua jelentősebb egyetemek voltak ekkorták, mint a bolonyai?
Ezek is nagyon, ezek
jó, mind, mert nekem a bolonyai az bolonyai, tehát 1088-as alapítású bolonyai az azért.
De ezek mind, tehát ezek,
már, ezek is komolyabbak
lettek. Igen, tehát Itáliában ez a három, illetve még a Nápolyi Egyetem, amely labdába rúghatott, hát ugye a legjelentősebb az a Sorbon Párizsban, de Itália közelebb volt a magyaroknak, meg kulturális szempontból, tehát ugye az 1400-as évek közepétől Itália mindenkit vonzott. Tehát a reneszánsz megszületése Itáliában az egy óriási plusz vonzerőt jelentett a külföldiek számára, hogy Itáliába menjenek.
Meg gondoljunk csak abba bele, hogy azok, tehát te Péter atya, aki Rómában tanultál, és elég sok felé jártál Olaszországba, és én, aki szintén, bár nem tanultam ott, de nagyon szeretem Olaszországot, és tényleg olyan sok felé jártam, hogy azok a szépségek, amiket mi most látunk, 500 évvel később, azok akkoriban frissen építve, hogy milyen gyönyörűek lehettek.
Igen. Tehát,
mert mi már most ugye igaz, hogy megkopottan is, és megszürkülve is, de nagyon szépnek látjuk, meg nyilván azért azóta most az idő vasfoga megrágta az épületeket, kastélyokat, templomokat, stb., de restaurálják őket folyamatosan, amennyire tudják, na de azért ezek eredeti pompájukban milyen szépek lehettek.
Igen. És az, hogy milyen kultúra állt mögöttük, tehát ez egy forradalmi kultúra volt a középkorhoz képest.
Igen.
Más szemlélettel, ami nem egyik napról a másikra változott meg, hanem szépen lassan Itáliában e felé tendált a művészeteknek, meg a gondolkodásnak az alakulása, és azt kell mondani, hogy Európában akkor ez volt a legmodernebb, a leghaladóbb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jó, hogy ott volt ő is, és 1473 táján már Rangóni Gábornak, ugye a későbbi egri püspöknek a titkáraként működik. Utána pedig 1474-ben, amikor Mátyás király Sziléziában hadakozott, éppen Boroszlónál, akkor már ott Mátyás király közelébe került, és Mátyás király valahogy fölfigyelt rá. Aminek az lett a következménye, hogy bekerült a királyi kancelláriába, persze még ott a hátsó helyekre, tehát ilyen írnok, meg titkár, meg ilyesmi, de már elindult a karrierje, mert hogy 83-ban már ténylegesen ő a királyi titkár, tehát a királynak a titkár, és ebben az időben történik meg az a váltás, hogy a királyi titkárnak egyre nagyobb szerepe lesz a király körüli teendőkben, és ez az időszak, tehát 1475-ös évtől kezdődően növekszik a titkároknak a szerepe, és a 83-ban már királyi titkár, ami azt jelenti, hogy ő az, aki a király számára a különböző ügyekről beszámol, tehát aki egy ilyen rövidített változatot előhoz, hiszen a kancelláriában annyi levél, beadvány, kérvény, stb. Jelenik meg, hogy ezeket valakinek a király számára lényeglátóan össze kell foglalni. Tehát ez lesz a titkároknak az elsődleges feladata. Nyilvánvaló, ez is egy bizalmi állás. Uh-huh. Na most a fiatal Bakóc Tamás, amikor ugye ezeket a tevékenységeket végzi, akkor már pap, és pontosan ugyanazokat a jegyeket mutatja, mint ebben a korszakban. Az ilyen klerikus titkárok végeztek. Ugyanakkor az is látszik rajta, és ezt a későbbiek bizonyítják is, hogy egy nagyon céltudatos, nagyon lényegre törő, nagyon nagy strapabírású, sőt, ugye akkor még följegyzik róla azt is, hogy nagyon emberséges volt, hogy nagyon hűséges az uralkodóhoz, és nagyon becsületes személyiség. A későbbiekben mondják, hogy ezekből azért már kopott le valami, mert még inkább a karrier vágy, illetve az előre való jutásnak a vágya kötötte le a gondolatait. De ebben az időben még nagyon megbízható munkatársa volt a királynak. Most amikor 1486-ban ugye Rangóni Gábor, az egri püspök meghalt, ugye ekkor volt az, hogy az ő püspöki tisztségét kapja meg az addigi győri püspök, tehát akkor kerül át majd Nagy-Lucsei Orbán Egerbe, és akkor így a győri püspökség az megüresedett, és Mátyás király kinevezi őt győri püspökség élére, tehát innentől kezdve már püspöki személy lett belőle, ahonnan aztán majd szépen halad még tovább előre, mert hogy közben a királyi tanácsosi címet is megszerezte magának, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a pályája az egy óriási ívet fut be, egészen odáig, ami a műsornak a bevezetőiben elhangzott, hogy egészen a pápai trón várományosának a tisztsége vagy a lehetősége megvolt benne. Na most kanyarodjunk vissza Mátyás király halálához, ugye 1490-ben, amikor is neki is állást kellett foglalni, mint aki a királyi tanácsos, hogy akkor ki mellett kívánja letenni a voksát a leendő jelöltek közül. Először ő is úgy mutatkozott meg, mint hogyha Korvin Jánosnak a párt híve lenne, de titokban ő mégis aragóniai Beatrix mellett állt, és ugye tudjuk, hogy az özvegy királynénak a tábora az nem szívlelt a Korvin Jánost, és ő is ugye Ulászló mellé áll, második Ulászló mellé, és így természetesen Bakóc Tamás is második Ulászlónak lesz a híve, és a király, az új király nem is lesz hálátlan ezzel a segítséggel kapcsolatban, mert hogy a királyi tanácsosi címből hirtelen előlépett királyi kancellárrá. Tehát tulajdonképpen a királyi irodának a vezetője lesz, és mivel hogy Bakóc Tamás egy nagyon erőteljes személyiség volt, ezért a kortársak úgy látták, hogy Bakóc Tamás mint egy uralkodik a királyon. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok esetben Bakóc Tamás irányítja a királyt, mint közvetlen munkatársa, mint kancellárja, úgyhogy ilyen második királyként is emlegették Bakóc Tamást, és nem csak a magyarok látták így, hanem erről beszámol például a Velencei Köztársaság egyik követe is, aki ezt írásba foglalja, hogy mint egy második király úgy vezeti az országot Bakóc Tamás. Na most az előbb megemlékeztünk arról, hogy egy csomó jó tulajdonsága volt, viszont ahogyan haladt előre a ranglétrán és egyre komolyabb pozíciókat foglalt el, így jönnek elő a rossz tulajdonsága is, mert hogy egyre ravaszabb, fondorlatosabb lett, egyre inkább törekvő, ráadásul a kapzsiság is megjelenik nála. Persze majd látni fogjuk azt is, hogy ez a kapzsiság ez nem minden esetben saját magának szól, hanem hogy ugyanezt aztán ő nagyvonalúan szét is osztja, de azért először meg kell kaparintani ezeket a dolgokat. Tehát ezek mind-mind jellemzőek rá, és utána, emellett természetesen ő egyre rafináltabb és élesebb diplomatává lesz, amely tényleg a királyi udvarban azt jelenti, hogy egy megkerülhetetlen tényezővé válik.
Engedj már meg, Péter, hogyha egy ilyen, nem tudom, így, ahogy a jellemzőit soroltad itt nekem, és én is itt közben gondolkozom, hát mai szóval azért lennének erre definíciók, mármint hogy kifejezések, hogy mivel lehetne őt illetni, most akár a narcisztikust, akár a megalomán szót használhatnám rá, csak azt, hogy ugye tudjuk az ő származását, hogy lett ő nemes, hogy végül is valamelyest az a saját szándéka volt, hogy ő az egyházi pályára lép, és az egyházi pályára azért csak úgy lép valaki, hogy azért úgy Istennek szenteli az útját, hogy mikor változhat meg, hogy amikor egyre magasabb pozícióba kerül, akkor lesz az, hogy ugye kihasználva azt, hogy ő neki nagyon jó előtanulmányai voltak, tehát nyilván nagyon jó diplomata, nyelveket beszél, tehát persze ezek mind az erényei közé tartoznak, de hogy mikor fordul át valakiben az, hogy hát akkor én igenis még többet akarok, és még előrébb akarok, és ugye egy igazi vallásos, mint ahogy olyan sok mindenkinél beszéltünk, egri püspököknél is, hogy olyan nagyon igazi vallásos püspökök voltak, tehát hogy az alázatos emberből hogy lesz ilyen nagyra vágyó?
Na most itt egy kicsit le kell ragadnunk annál, hogy mit is jelent püspöknek lenni, meg jó püspöknek lenni, vagy mi vonzó ebben. Abban az időben azért a püspökök mások voltak, mint most. Tehát, ha megpróbálnánk megérteni Bakócz Tamásnak a motivumait, ami előre vitte, ez nem csak a nagyra vágyás volt, hanem megvolt benne az, hogy hát én az Istentől olyan komoly talentumokat kaptam, akkor ezeket kamatoztassam. Uh-huh. Miért nem mennék még följebb, mikor képes vagyok rá? És a vallásosság is azért egy kicsit más volt, mint a mikorunkban. Tehát Bakócz Tamás, ő nem volt hitetlen ember. Ő mélyen,
én ezt nem is állítottam.
Igen, mélyen Isten hívő ember volt, aki egyben azt is látta, hogy hogyan tehetne ő nagyobb szolgálatot az egyháznak. Ő eljutott odáig, hogy úgy tehetne a legnagyobb szolgálatot, hogyha ő lenne a pápa. De most még nem tartunk egyelőre.
Egyelőre győri püspök.
Igen, de az, hogy ez megvan benne, és látva azt, hogy hogyan élnek a pápák Rómában, ugye ez a reneszánsz pápáknak a korszaka, tehát itt éppen 6. Sándor a pápa, majd ugye következik 2. Gyula, akik a pápaság történetében mindenképpen különleges figurák voltak, és...
Mert adtak is nagyon sokat az egyháznak, de hát mondjuk ugye az erkölcsiségben, a reneszánsz pápáink, igaz?
Igen, tehát mondjuk második Gyula, ő erkölcsileg nem volt annyira problémás, csak ő meg inkább hadvezér volt, mint pápa. Tehát, de a lényeg az, hogy mindezek ellenére, vagy hogy ezek a személyek emberileg ilyenek voltak, és azt kell mondani, hogy eléggé gyarlók, senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy ő a pápa, ő Krisztus földi helytartója, ő az egyház vezetője. Tehát ez az emberek számára akkor teljesen természetes volt. Őt választották meg, ugye még azt is meg lehet piszkálni, hogy milyen módon, ugye 6. Sándornál ott a Simóni erősen gyanús.
Igen.
Igen. De a lényeg, hogy mindezek ellenére ő volt a pápa. Tehát a mi korunkban, hogyha valaki azt látjuk, hogy nem megfelelően látja el a feladatát, vagy nem illik össze a feladattal az az életmód, amit folytat, akkor rögtön prüszkölünk. Abban az időben is voltak ilyenek, tehát egy Savonarola azért úgy neki ment 6. Sándornak, de alapvetően az emberek ezt elfogadták. Hát ilyen ember, gyarló, majd a Jóisten megbocsát neki, vagy majd azt ő elrendezi a Jóistennel, hogy mit lehet csinálni, de alapvetően a legitimitását azt nem kérdőjelezik meg. Igen. És akkor éppen ezért, hogy most ilyen vagyok, hát attól miért ne lehetnék püspök? Miért ne lehetnék bíboros? Miért ne lehetnék pápa?
Igen.
Jó, tehát ezért ez az a mostani ember számára ez furcsa. De az akkori kor ember számára ez egy teljesen természetes dolog volt így, úgyhogy nem nagyon voltak kérdőjelek. Tehát, hogyha valaki szépen haladt előre, ő pedig nagyon ügyesen haladt előre, ugye ő is benne volt a ebben a házassági ügyben, ugye Ulászlónál, ő ott volt a közreműködők között, és ő is tanúsította szépen, hogy itt
ugye... Hogy ott az nem volt törvényesen.
Így van, úgyhogy ezért aztán természetesen megint nagy hálával tartoztak neki, és ugye amikor elindult a házasság érvénytelenítésének a folyamata, hát majd látni fogjuk, hogy egy elég huzamos eljárás volt, ugye mert az uralkodók házassági ügyeiben a pápa az illetékes, tehát ezt föl kellett terjeszteni a pápaságnak, és ott hosszú ideig tárgyalták a dolgot, de végül is kimondták a házasságnak az érvénytelenségét. És ugye ebben neki nagyon nagy szerepe volt, és ezért hálás volt neki az uralkodó, és nagy bizalma volt hozzá, hogy ugye ebbe az összeesküvésbe így bevették őt is. Na most közben azért ő még megszerzi magának a pannonhalmi apátságot, ami ott van Győr mellett, viszont a pannonhalmi apátságnak óriási birtokai voltak, a Szent István királytól kezdődően már Somogyban, illetve hát Felvidéken is voltak birtokai, tehát ez is egy nagyon komoly jövedelmet bírhatott ezáltal az apátság által is. És amikor aztán ugye Nagy Dudzsei Orbán meghalt 1491-ben, akkor hát ő rögtön szemet vetett az egri püspökségre, amelynek a jövedelme, ugye már Nagy Dudzsei Orbánnal is említettük, hogy minimum 20, de akár 30 ezer aranyforint is lehetett egy évben, ami az azért nagyon komoly jövedelemnek számított abban az időben. Nem véletlen, hogy még itáliai idézőjeles kérők is voltak az egri püspökségre, ugye gondoljunk csak Roderigo Borgiára.
Az akkori püspökségek, tehát itt a 15. század végé járunk, tehát mondjuk a így hogyha ugye a egyházmegyéket nézzük, az esztergomi érsekség után mondjuk püspökségek közül az Egri, az mondjuk akár egy ilyen második, harmadik helyet, tehát mindenképpen egy nagyon jó helyet foglalt el.
Igen, tehát jövedelem szempontjából mindenképpen.
Jó, mert azért ezek az idők során változtak, tehát néha-néha voltak előttünk ilyen táblázatok, volt, hogy nagyon erős volt.
Hát igen,
volt,
azt látjuk, hogy a tatárjárás után például, ami ugye pont innen érkezett az országba az Egri egyházmegye területéről, akkor visszaestek az egyházmegye jövedelmei, de ekkor ugye ezen a területen viszonylag békesség van. Most már ugye a huszitákat is sikerült kipucolni, nagy részt majd azért látni fogjuk, hogy még nem egészen.
Nem egészen.
Még mindig lesznek ilyen ügyek, például pont a mi püspökünk esetében. Na de egyelőre ott tartunk, hogy rögtön jelentkezik érte, hogy akkor ő ugye, ráadásul még a Nagyducsei Orbán is pont ezt az utat járta be, hogy először győri püspök volt és utána került az egri püspöki székbe. Hát ő is.
Ott is maradt.
Igen. És most ő szeretett volna jönni az egri püspöki székre, igen ám, csak akkor VI. Sándor pápa, ugye, aki annak idején Rodrigo Borgia bíborosként
egri püspök szeretett volna lenni, igen.
Igen, vagy legalábbis megszerezni az egri püspökségnek a jövedelmeit. Az bejelentette, hogy igen, de ő, amikor lemondott az egri püspökségről, Nagylúcsei Orbán javára mondott le. Mondtam azt abban a műsorban, hogy ennek még jelentősége lesz. Tehát azt jelenti, hogy most újra visszaigényelné magának, csak ugye, mint pápa ezt nem teszi meg, viszont van neki jelöltje, aki nem más, mint Ascanius Sforza bíboros. Ugye a Sforzák, ezek ebben az időben Itáliának az egyik legjelentősebb családja, Milánó urai.
Igen.
Tehát egy nagy, nagy tekintéllyel és nagy befolyással rendelkező családról van szó. Tehát ez az Ascanius Sforza lett az, akit a VI. Sándor ugye kinevezett az egri püspökség élére. Igen ám, csak hogy a Bakusz Tamás nem hagyja annyiban a dolgokat, ugye ő erre nem számolt, hogy Ascanius Sforza igényét a pápa komolyan veszi, így aztán ügyesen el is intézi azt, hogy ha kellő kárpótlást kap a bíboros úr, akkor talán hajlandó lemondani az egri püspökségről, és ez tulajdonképpen így is történik. Úgyhogy a 1493-ban sikerül kineveztetnie magát második Ulászlóval egri püspöknek. Uh-huh. Tehát ugye itt megint azt látjuk, hogy a királynak a főkegyúri jogára hagyatkozva, vagy hivatkozva sikerül az egri püspökség érére kineveztetni magát. Ugye mi az, ami még problémás lehet, hogy hát ugye ehhez azért kellene továbbra is a pápának a megerősítése. Egyébként ekkor még a pannonhalmi apátságnak a kommendájáról is hajlandó lemondani az egri püspökség érdekében, és végül is ezek után megtörténik az, hogy második Ulászló csak elintézi a Szent Széknél azt, hogy a Ascanius Sforzának a megerősítését azt visszavonják, és így aztán Bakócz Tamásból lehetett az egri püspök. Tehát 1493-ban megszerzi az egri püspökséget magának, és rögtön elkezd költekezni, ugye ő közben azért az egyéb birtokaiból, illetve az egyházi javadalmaiból már azért komolyan megszedte magát, úgyhogy így gyorsan vesz magának két falut, a polgári és Szent Margita falvakat, ugye ezek most is létező polgári Szent Margita léteznek a Tisza partján, szintén már a Debreceni Nyíregyházi egyházmegyében található.
A polgári az a polgártelepülés lenne?
Szerintem igen.
Igen, és a Szent Margita?
Az ott van mellette.
De így létezik.
Igen.
Azt nem ismertem, polgárt ismerem, sőt igen. Ároktő is.
Szent Margita folyás, ezek ott vannak ezen a területen. Tehát itt vesz magának ugye két falut, illetve Ároktőnek a felét is megszerzi. Majd a későbbiekben ennek még lesz jelentősége, mert azt nem tartja meg magának, de még nem árulom el, hogy mi lesz velük. A lényeg az, hogy az egri székesegyháznak az építését azt folytatja. Arról már beszéltünk előzőleg, hogy a munkának a nagy része az elkészült már Nagy Lúcsei Orbán alatt, de hát még vannak dolgok, amiket még folytatni kell, ezeket ő készíti, illetve, hogy a szentély lezáró kápolnát azt a boldogságos Szűz Mária tiszteletére alakította ki, és mint később, mint esztergomi érsek már, akkor is gondoskodik arról, hogy ennek a, végül csak elárulom elég hamar, hogy ennek a kápolnának a föntartására adományozza az előbb említett falvakat, tehát Polgár, Szent Margita és Áruktő falvaknak a jövedelmeit, és annyit kér még, hogy ennek fejében, és természetesen az ahhoz tartozó egyéb jövedelmeket, hogy a káptalan bizonyos ünnepeken ott ennél a, ebben a kápolnában szentmisét mutassonak be. A boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna, sajnos nem tudjuk megnézni, mert hogy ez is elpusztult. Közben, mint egri püspök, megszerzi magának a Bélháromkúti apátságot is, ugye ez ciszterci apátság, és ez is itt a komoly birtokokkal és jövedelmekkel rendelkezik, úgyhogy erre is rátette a kezét. A számadás könyvei közül van, ami fönnmaradt, és ezek bizonyítják is azt, hogy mekkora jövedelmeket tudott beszedni. Tehát 1493-ban valamivel több mint 20 000 aranyforintot, 1495-ben pedig már majdnem 27 000 aranyforintot tudott beszedni, mint egri püspök. Mondom, ebben a korban ez nagyon komoly jövedelemnek számított. Na most 1493-ban azonban, amikor ő egri püspök lett, akkor változás történt az ország főméltóságainak, tisztségei között is, ugyanis a király az eddigi két koronaőrt elmozdította, és helyére kinevezi az nádort és Bakócz Tamás egri püspököt. Tehát ez megint azt jelenti, hogy bár fizikailag távolabb került az udvartól, ugyanakkor azonban a tisztsége révén erősen kötődik a királyi hatalomhoz, hiszen a koronának az őrzése ez az egész királyság szempontjából fontos dolog volt. Na és akkor, hogy mi történik még az ő püspökség alatt? Ugye mondtam, hogy a huszitáktól sikerült megszabadítani az egyházmegyét, de nem egészen, mert hogy pontosan az ő püspöksége alatt következik be az, hogy 1494-ben eljárást indítanak az eperjesi plébános Máté nevezetű ellen, hogy ő huszita tanokat vall, és ítélet is születik, tehát őt, és azon kívül még 4 világit elítélnek eretnekség vádjával, nem végzik ki őket, tehát ne gondolja senki azt, hogy akkor rögtön mágiára küldik, nem, de kiközösítik az egyházból, és elűzik a egyházmegye területéről őket, természetesen a papot megfosztva minden papi funkciójától. És ezt írásba foglalják, és az egyházmegye templomaiban ezt ki kell hirdetni harangzúgás közepette, mint hogy ugye öröm a fölött, hogy az ördög tagjaitól megszabadultak. A országban egyébként van egy elégedetlenség, ami Bakócz Tamást segíti a további karrierjében, mert hogy nem állt meg itt az egri püspökségnél, hát ez most már nem titok a hallgatók számára, hiszen már többször elhangzott, hogy esztergomi érsek, no, de hogyan lesz belőle esztergomi érsek? Nem olyan egyszerű, mert hogy az esztergomi érsek, no, de erről is majd később fogunk beszélni, az nem más, mint Esztei Hipolit, akint csak sikerült abba a székbe betenni. Így van, csak sikerült.
De őt még...
Mátyás király alatt?
De ő már akkor ezek szerint ott volt.
Így van. Ő már akkor esztergomi érsek volt, viszont a magyar rendek ezt nem nézték jó szemmel. Tehát, hogy az ország első zászlósura, a magyar katolikus egyháznak a vezetője, az ország prímása, az egy idegen földről származó gyerek legyen, mert még mindig gyerek, még mindig fiatal, még mindig nincs pappász sem szentelve. Tehát, hogy ez birtokolja az esztergomi püspökséget.
Ez elképesztő, igen.
Ez a magyar rendekben is óriási elégedetlenséget vált ki, és fölmerült a gondolat, hogy hogyan lehetne tőle megszabadulni. Tehát olyan egyszerűen leváltani nem lehet. Miért? Mert a szentszék ott áll mögötte.
Igen.
Tehát neki van egy érvényes kinevezése a szentszék részéről, persze bizonyos feltételek megszabásával, hogy ha majd eléri a kánoni kort, akkor szenteltesse magát, de erről majd még, amikor róla beszélünk, akkor szó lesz. Hát egyelőre Bakócz Tamás ezt a helyzetet kihasználja, sőt szítja a hangulatot, és mondja, hogy ő hajlandó lenne az egri püspökségét elcserélni az esztergomi érsekséggel, mert hogy az egri püspökség az miért eléggé jövedelmező ahhoz, tehát elég komoly jövedelemmel rendelkezik, hogy erre talán Esztei Hipolit, meg hát a család, ugye nem mond nemet. Uh-huh. Tehát, hogy ezt hajlandóak lennének talán elfogadni, és akkor megszűnne az elégedetlenség is, és ő még mindig jól járna, mert egri püspökséget vezetné, de úgy, hogy ő nem is kell, hogy itt lakjon, tehát ő nyugodtan lakhat Itáliában, majd a jövedelmet azt elküldik, és akkor ilyen helynökök stb. Tudják kormányozni az egyházmegyét. Na, végülis ennek az lett a vége, hogy...
Elcserélik a tisztségeiket.
Így van, tehát persze természetesen nehez, szükséges
volt a szentszéknek,
a szentszéknek, ugye most hatodik Sándornak az engedélye, és 1497-ben december 20-án megkapja az engedélyt, hogy ő legyen az esztergomi székben, az egri püspöki széket pedig átadják Esztei Hipolitnak. Tehát mindez 1497. decemberében történik, és onnantól kezdve, hogy az egri egyházmegyének új püspöke van Esztei Hipolit személyében, de őról a később. Most egyelőre nézzük tovább, hogy hogyan is alakul Bakócnak a sorsa.
Mindenképpen tovább fogjuk nézni, Péter atya, de már csak a következő adásban. Tehát az, hogy ő esztergomi érsekként mit tesz, és hogyan feltételezhettük azt róla, hogy ő pápa lesz, mert hogy ő nagyon szeretett volna pápa lenni, és miért nem sikerült neki, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Valamit még mondtál, a vonat nem várt már, egyedül áll. Ugyanaz úgy is a lényeg, aki mer, az nyer és kész. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik az élet, de nem baj véget. Sivatagon át meg a havasokon, belül ugyanolyan áll,
képlet. Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó, ha visszavágytam, én sose vigyáztam, ami nem hagy nyugton, amitől még sincs nyugton, már nem félek, ú, nagyon is élek. Lépek, ha nem emelem fel a tétet, ugyanaz úgy is a lényeg, aki mer, az nyer és kész. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, az éjszakában elvesztettem, de megtaláltam. Táncolunk az éjszakában, te és én. Annyi mindent átélhettünk, annyi rosszat átvészeltünk, annyi mindent átéltünk, te meg én. De a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt, telik a élet, de nem mai vége. Sivatagban állt meg a havasokon, belül ugyanolyan áll, mint fiatalon, és eltelik az élet, bárhogyan is nézed, egyszerű a képlet.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!